fölkonferálom a három volt OSK intézményből, a harmadikat, a középkori könyvtár Gyöngyösön, Fáji Zoltán könyvtárvezető úr, Gyöngyösi Ferences könyvtár fogja az előadást tartani.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit én is, itt Gyöngyösről. Hát valójában, amikor ezt a megkeresést kaptam, elnézést, nem csináltam PPT-t, mert a próba során egy kicsikét tehetségtelennek bizonyultam az elindításában. Ezért csak engem tudnak nézni, plusz a hátteret egy kicsiben. Amikor ezt a megkeresést kaptam, és még nem tudtam, hogy milyen lesz a teljes tematika, akkor azt gondoltam, hogy néhány szót kéne arról is ejteni, hogy mi abszolút nem vagyunk szakkönyvtár. Tudom, hogy a többi előttem lévő könyvtárak sem voltak szakkönyvtárak. A törvény szerint meghatározott a mellékletében felsorolják a szakkönyvtárt, és vannak bizonyos definíciók, hát ez egy külön történet lenne végig gondolni a könyvtár tipológia fejlődését mondjuk az elmúlt 50 évben, és erre nem vállalkozom. Viszont valóban a államosítás után ezt a könyvtárat egy ideig tudományos könyvtárként tételezték, és meglehetősen bizonytalan volt a státusza. Én azt gondolom, hogy semmi tudatosság nem volt abban, hogy ez az állomány egyben maradt, és leginkább úgy vélem, hogy itt dolgozó a gimnázium történelem és magyar tanárainak köszönhető, hogy a többi szerzetesi könyvtárhoz hasonlóan nem jutott ebbek 30 adjára. Most pillanatilag úgy néz ki, hogy a Magyar Ferences Könyvtárnak 4 helyen vannak műemléki kötetei, ez az egyik. A központi könyvtár az a budai Margit körúti könyvtár, ahol szintén egy nagyobb ősnemtartványállomány van, antikvárius középkori kéziratok is, és ez tulajdonképpen azért is érdekes, mert a 1950-ben, amikor már sejthető volt az államosítás, akkor a Gyöngyösi könyvtárban is fölvittek úgy 100 ősnyomtatványt és antikvárt, azt remélvén, hogy ott megmaradhat. És hát ezen kívül el is falasztak egy csomó könyvet, amik 1997. április 28-án kerültek itt elő a Gyöngyösi rendházból. És akkor ezen kívül van még Széchenyben egy ilyen műemléki könyvtárunk, ahol a Széchenyi rendházban gyűjtöttük össze tulajdonképpen a volt Szalvator János, később Kapisztrán provinciának az egyes rendházainak a könyveit, tehát Kecskemét, Szolnok, Baja, Dunaföldvár, Mohács, stb. 35 rendház volt. És Szombathelyen pedig a volt Mariánus rendtartománynak a könyveit gyűjtöttük össze, amiket vissza lehetett szerezni, visszakaptunk, és ezek a dunántúli kolostorok, hát Pápa, Veszprém, Sümeg, stb. Tehát az a cél, hogy minél teljesebben és minél nagyobb eredetiségben tudjuk ezeket a volt kolostori könyvtárakat prezentálni. Ezt a címet, amit az előadásnak adtam, az a középkori könyvtár Gyöngyösön, azt nem én találtam ki, hanem valamelyik elődöm az 50-től 96-ig tartó időszakban, és ezzel reklámozták mindig a Gyöngyösi Ferences könyvtárat, hogy ez az egyetlen olyan könyvtár Magyarországon, amely az alapítás óta, tehát a középkor óta gyakorlatilag ugyanabban a helyiségben működött, nem helyiségben, mert a kolostor államosításakor egy időre elvitték az Orci kastélyba ennek a könyvtárnak a köteteit. Valamelyik múzeumok éjszakáján egy idős úr odajött hozzám, amikor vezetést tartottam, és megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ezeknek a nagy fólium életű Cornelius a Lapide köteteknek a közepén miért van egy ilyen vájat. És mondtam, hogy hát nem tudom, ilyen kötetek persze vannak Széchenyben, Szombathelyen és a Margit körúton is, de a Gyöngyösi Cornelius a Lapide köteteken egy ilyen vájat van. Hát ez azért van, mert amikor államosították a könyveket, akkor ezeket a fólium életű könyveket fektették le a lépcsőkre, és a talicskán tolták át először a zeneiskolába a teljes állományt. Egy olyan 100-150 ősnyomtatvány és antikva hiányzik az utolsó katalógushoz képest a mai állapotra vetítve, tehát azt azért nem mondhatnánk, hogy itt olyan nagyon nagy megőrzése lett volna az állománynak. És mondom, én ezt nem a Széchenyi könyvtárnak tudom be, hanem inkább az itteni helyi lokálpatriótáknak, akik igyekeztek egybetartani ezt az állományt. Fölmerülhet az a kérdés a gyanútlan, de ez egy kicsit egyházi kérdésekben tájékozottabb emberekben, hogy hogyan csodálva lehetséges azt, hogy a ferenceseknek, ami egy kolduló rend alapvetően, ilyen nagy és régi és értékes állománya van. Hát, mint kolduló rendnek nem nagyon lehet tulajdona. És ennek hosszú története van, tehát aki ismeri mondjuk Szent Ferenc legendáit, az tudja Cselánói Tamásnak a vitájából, hogy Szent Ferenc valóban nem lelkesedett azért az ötletért, hogy a hozzá társuló követők könyveket hozzanak, sőt, egyenesen ezt tiltotta is, időnként szemet hújt felette, de az egyik gazdag ifjú, amikor követője lett Szent Ferencnek, és megkérdezte, hogy hozhatja-e magával a breviáriumát, akkor Szent Ferenc azt mondta neki, hogy nem akarom, hogy a te drága könyved miatt elveszítsem az örök élet könyvét, és megtiltottam. És ez a probléma elég hosszú időre befolyásolta a ferences rend könyvekkel kapcsolatos tevékenységét, mert egyfelől a szerzetes élethez, a napi imádsághoz kellett a breviárium, a misézéshez, a szerzetes papok esetében a misekönyv, a prédikáláshoz homiliás könyvekre volt szükség, tehát a puszta szerzetesi élethez is kellettek könyvek, ugyanakkor meg egy elég egyértelmű tiltás volt érvényben elég hosszú ideig. És a rend keretein belül a szegénység eszményének a megélése az tulajdonképpen azt, én úgy látom, hogy olyan 100-150 évenként mindig terítékre kerül, és akkor általában igyekeznek egy kicsikét visszatérni az eredeti szegénységhez. Ez volt az obszervancia, és aztán a stictio vis obszervancii, és ez volt a spirituális irányzat is a 13. században, amiben azonban mindenféle hát ilyen eretnek mozgalmak is oda csapódtak, és ilyen millenista világvégeváró dolgok is belekeveredtek. Ezért aztán ezt, hát a Nárgonik általában ezt a mozgalmat úgy, ahogy van, lefejezték, a képviselőiket Dél-Itáliába száműzték, és hát néhány eretnek gyanús hirdetőket meg ki is végeztek. Azonban ennek a Nárgoni káptalannak volt egy másik hozadéka, amellett, hogy a Szent Bonaventura tartotta, ő volt ennek a fő előadója ennek a káptalannak, és tulajdonképpen ezt az eredeti Szent Ferenci szegénység elméletet gondolták újra. Ennek rengeteg hozadéka van, például elrendelték, hogy a ferences templomokat nem szabad kifesteni, és hogy díszes üvegablakokat nem lehet rárakni, egyedül az oltár mögötti üvegablakon lehetett Jézus és Szűz Mária monogramja, és ennél több díszítést nem engedtek. Persze ezt nem nagyon tartották be, mert a legtöbb ferences templomnak az Assisi Sacro Convento melletti San Francesco Bazilika volt a mintája a középkorban. Valószínűleg itt a gótikus eredetű gyöngyösi templomnak is ez lehetett a mintája, csak már a szentély gótikus híveink kívül ebből az időszakból nem sok van, de hogyha elmegy az ember Keszthelyre és megnézi a volt ferences templomot, amit II. József felosztatott, akkor ott láthatja ezeket a Trecento freskókat, hogy milyen sok hasonlóságot mutat, tehát szerényebb kivitelben, mint az Assisi Sacro Conventoban. Na és hát a Nárgoni káptalannak volt egy könyvekre vonatkozó rendelkezése is, ami tulajdonképpen lehetővé tette a könyveknek a használatát. Ha már a OSK volt intézményeiről van szó, akkor hadd említsem meg, hogy Solti Zoltánének volt egy tanulmánya a Gyöngyösi Könyvtárban, ami 67-ben jelent meg, az első antikvákra vonatkozó része a posztesszor bejegyzésekről, és az volt ennek a címe, hogy 16. századi könyvgyűjtő kötetei a Gyöngyösi Műemlékkönyvtár antikva gyűjteményében. És amikor ez megjelent, hát Soltészné az remekül megfejtette, hogy melyik könyv kinek volt a használatában, azonban arra nem gondolt, hogy ez egy kolduló rend, és ez nem olyan könyvgyűjtők voltak, bibliofilek, mint egy főúr, vagy egy gazdag főpap. Aztán a Csapodi Csaba a könyvszemlében erre reagált is, hogy kolduló rendről lévén szó, nem használhatjuk ezt a kifejezést, hogy könyvgyűjtők. A valóságban persze voltak könyvgyűjtők, sőt, bibliofilek is, de a rend szabályainak megfelelően nem lehetett. Tehát például volt egy Nádasdy Bálint nevű győri kanonok, aki belépett a ferencesekhez, és aztán Párizsba tanult, és ott rengeteg könyvet nem csak úgy vásárolt, hanem még be is köttetett magának a saját Super Exlibrisével, de amit jelezné, hogy ez Valentinus de Nardas tulajdonában lévő könyv, holott hát tulajdonában nem lehetett volna, ezek itt vannak nagyobb rész Gyöngyösen, illetve hát az Omniariumban, az OSK-ban. És ez a Narboni Káp, talán, hogy ez visszatérjek a könyvgyűjtés kérdéséhez, azt rendelte el, hogy tulajdonban nem lehet könyv, használatban azonban mindenki, akinek szüksége van rá, kaphat könyvet, méghozzá a házfőnöktől vagy a tartományfőnöktől. És ezért ezek a könyvek, amik itt részben itt mögöttem látható, szinte mindegyikben nem az van beleírva, hogy ex libris XY, hogy valakinek a könyvei közül, hanem azt, hogy ad usum, használatba kapta a könyvet valaki, és amikor már nem kellett, akkor visszaadta a könyvtárba, vagy meghalt, vagy elhelyezték, vagy más feladatot kapott, és így gyarapodott ez a gyöngyösi könyvtár is, és az összes ferences könyvtár. Nem csak Gyöngyösön volt egy ilyen középkori eredetű könyvtár 50 előtt, hanem a szegedi könyvtár is ilyen volt, ami folyamatosan működött a 15. századi alapítástól kezdve egészen 1950-ig, csak sajnos a szegedi könyvtárat azt sikerült feldúlni, és a kötetei máshová kerültek. Tehát így alakultak ki a ferences könyvtárak, és azért szoktam ezt mindig hangsúlyozni, hogy ennek az a különleges értéke, vagy művelődéstörténeti értéke, hogy ezek nem gyűjtött könyvek, nem úgy kerültek ide, hogy valakinek voltak ilyen bibliofil szándékai, és nagy könyvkereskedőknél ritka és értékes kiadványokat megvásároltak, hanem olyan 80-90 században használatban voltak, és ezért aztán a használat során a korabeli eléggé elemítélhető, de most már azért nagyon hasznos módon alaposan tele is firkálták a könyveket. A papír nem volt olyan olcsó, úgyhogy a könyvek nagy részének, vagy igen jelentős hányadának a szennylapján, a margókon, margináliák, és mindenféle bejegyzés van. Tehát én itt gyakorlatilag egy egész kötetnyi orvosi bejegyzést szedtem össze, csak az első és hátsó szennylapokból, de ezen kívül van a történeti bejegyzések, vagy van olyan könyv, amiben megtaláltam a puskapor receptjét, amire nagy szükség lehetett itt a ferenceseknek, különösen a török hódoltság alatt. Aztán van, amiben leírták, hogy hogyan kell gubacs tintát készíteni, mert hát ugye nem volt tinta, tehát mindenféle háztartási ismeretek, és amit el lehet képzelni, ezekbe a könyvekbe beleírták, és amikor már nem volt rá szükségük, jó esetben leadták a könyvtárba, rossz esetben pedig elfelejtették, és vitték magukkal, ahová helyezték. A ferencesek az ugye nem monasztikus rend, hanem kolduló rend, és mind a mai napig általában néhány évenként helyezik a szerzeteseket, tehát olyan nincs, hogy valaki az egyik kolostorba kéri a felvételét, és aztán ott úgy leéli az életét, mint mondjuk Pannonhalmán vagy máshogy, hanem rendszeresen az egész országban, illetve a rendtartomány keretein belül fluktuáltatták, persze figyelembe véve azt, hogy a Gyöngyöshöz, a szalvatoriánus rendtartományhoz tartozott, és ennek az egyik része a felvidéken az eléggé tótajkú volt, tehát erre a prédikációs területre nem helyeztek olyan embert mondjuk Szegedről, aki nem beszélte a nyelvet, mert akkor nem tudott volna prédikálni. A könyvtárnak a legrégebbi katalógusa az 17. századi, 1613-as inventárium, amit Molok István ki is adott a szegedi sorozatában, vagy 13 utáni, pontosan nem lehet tudni, mert nincsen datálva, úgy került Szegedre ez a kötet, most már a Margit körúti levéltárban van, hogy a 50-ben az egyik akkor a Szegedi Egyetemen tanuló és odahelyezett szerzetes Somogyvári Hetény vitte magával, hát ezt nem lehetett tudni hosszú ideig, de úgy 6-7 évvel ezelőtt, amikor a Sekrestye-szekrény rekonstrukciója volt, restaurálták, szépen visszafejtették az eredeti barokk márványozott festést, akkor elhúzták, és akkor kiderült, hogy a Sekrestye-szekrény mögött egyrészt az 1950-es titkos históriadómusz van, másrészt Somogyvári Hetének a saját kezű tanúsítványa, hogy milyen dokumentumokat vitt el Gyöngyösről Szegedre 1950-ben. Volt egy 17. századi Mária ünnepekre vonatkozó pápai rendelkezés, és ezen kívül a 1950-re tervezett Mária lexikonnak a gyöngyösi szócikke, ugye ez egy búcsújáró hely is, itt van egy reneszánsz kegyszobor a templomban, és minden egyes Mária búcsújáróhelytől adatokat kértek. Hát ez a lexikon már nem jelent meg, de most már a rendszerváltás után egyes egyházmegyékre vonatkozóan kiadták, az EGRI még az nem jelent meg, valószínűleg ezt is ki kellene adni. Tehát úgy került Gyöngyösre ez az 1613 utáni inventárium, hogy elvitte Somogyvári Hetény. Nagyon érdekes, a könyvtár az a Sekresse közelében volt akkoriban. Hát egy pár száz kötet volt, tehát nem volt ez valami hatalmas nagy gyűjtemény. Részben már elkezdtem összehasonlítani a mai állományra, hogy mi az, ami megvan az 1613-as könyvtárból. Hát úgy néz ki, hogy viszonylag kevés olyan kötet maradt meg, viszont egy csomó olyan könyv is van, ami biztos, hogy Gyöngyösön volt, viszont nem került be. Ennek az lehet az oka, hogy aki használatba kapott könyvet, az a szobájába tartotta, és aztán később került csak be a könyvtárba. És az is egy külön érdekesség, ezt István nem adta ki, de az inventáriumban leírják, hogy a könyvtárban akkoriban nem csak könyvek voltak, hanem három kancsó bor, meg két zsák búza, meg zab, meg nem tudom én micsoda, tehát valószínűleg azért akkoriban ez inkább ilyen raktárként használták. Hát ha már nagyon kevés idő van, akkor még gyorsan néhány szót mondanék az állományról, ami ennek a történeti múltnak megfelelően, illetve a funkcionalitás tekintetében, hát egyértelműen a fő profilja az a homiliás könyvek, tehát a prédikáció irodalom, a gyóntatási segédkönyvek, különféle konfesszionálék, de emellett, mivel a Gyöngyösi Gimnázium szintén a ferencesek gondozásában volt a jezsuitarend felszámolása után, egészen 1900-ig, ezért viszonylag sok olyan egyéb könyv is volt, plusz még a középkorban is volt itt egy kis iskolája a rendtartománynak is, hát itt volt a rendtartománynak a klerikátja is több száz éven keresztül, tehát elég sok teológiai könyv van, és hát most visszakanyarodva ez a szakkönyvtári kérdéshez, hát igen, a 17. században ez valószínűleg szakkönyvtárnak lehetett volna tekinteni, mert egyetlen egy olyan könyvtár sem volt akkoriban Magyarországon, ahol ilyen gyorsan a legfrissebb teológiai irodalom, tehát mondjuk az Erasmusnak a könyvei egy-két éven belül itt voltak Gyöngyösen. Valószínűleg részben ezzel a párizsi kapcsolattal minden provincia két tanulót küldhetett évente Párizsba a Sorbonra tanulni, és ez nagyon hosszú ideig működött is, és az ott tanuló diákok hozhatták magukkal. Másrészt meg hát működhettek azért valamennyire a hódoltság alatt is a könyvkereskedői hálózatok. Már nagyon nincs időm, akkor még annyit hadd mondjak el, hogy hát itt mindenki a jövőképről is beszélt valamit. Én azt nem tudom, hogy pontosan mi a jövőképe a könyvtárnak. Itt két fő digitalizátorunk van, aki ezeket a könyveket beszkenneli, befényképezi, amit lehet, és ezeket rendszeresen közé is tesszük. A katalógust ezt még a 60-as években Vekerdi József vezetésével az akkori latin szakosok egy leltárkönyv és egy cédula katalógus formájában megcsináltak. Ez nagyobb rész most már digitális formában is elkészült, csak még nem hozzáférhető. És alapvetően azt szoktam mondani a tulajdonos fenntartónak, a rendi előjáróinknak, hogy valójában én azt gondolom, amit Szelestei Nagy László 1999-ben a Vigília cikkben ezekről az egyházi gyűjteményekről írt, csak egy kicsit tágabban fogalmaznék, mint amit ő megfogalmazott. Ő valami olyasmit írt, hogy ezeknek a gyűjteményeknek nagy szerepe lehet a kereszténységre vonatkozó ismereteknek, esetleg az evangelizációnak a előmozdítása szempontjából. Én azt mondom, hogy általában az egész emberi kultúra megismertetése okán nagyon érdekes egy ilyen gyűjtemény. Felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, mert sokkal életszerűbb egy első kiadású Petőfi összest olvasgatni 48-ból, vagy egy Schrader krónikát látni, ha nem is lapozhatja föl, de életszerűbb és közelebb hozhatóvá hozza az emberi kultúrát és a történelmet is, és hát a rendtörténetet meg főképpen, mert azért ez mégiscsak egy szerzetesi könyvtár. Köszönöm a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük az előadását. Fáy Zoltán könyvtárvezetőt hallottuk a Gyöngyösi Ferences könyvtárból.